éppen ott a hirdetésekből nem tudta meg, hogy ma bölti vasárnap van, és bejött a templomba, és látta, hogy meg van terítve az úrasztala. Lehet, hogy első pillanatban hogy rácsodálkozott, és arra gondolt, hogy mi végre, tulajdonképpen miért is. Na most már tudjuk, hogy bölti vasárnap van, és az Anya Szent Egyház ősi gyakorlata szerint ilyenkor, hogy megterítjük az úrasztalát. Nem csodálnám, ha csodálkoznánk, hogy bőjt ma. Hiszen ma a mai ember csak akkor bőjtől, hogyha fogyni akar, de ez nem bőjt, hanem fogyókúra. Vagy akkor bőjtől, hogyha az orvos előírja, hogy cukros, vagy magas a vérnyomása, vagy valami egyéb miatt, ezt meg azt ne egye, és akkor bőjtől. De ez orvosi előírás, és nem bőjt. Egyáltalában lehet még bőtről beszélni. Egész különös, hogy a mai napi igében, amikor elolvastam, egy valaki ott a templomba, igen, büszkén elmondja imájában az Istennek, hogy ő kétszer is bőtöl egy héten, mint hogyha az Isten a tenyerén a bőti vasárnapra adott volna igét épp a mai nap igébe, ezért nem is keresgéltem tovább. Azért, hogy ezt a történetet értsük, azért néhány mondatban próbálom megmagyarázni, hiszen igen szokatlan, hogy a kora úgynevezett jó embere, mert az akkor a farizeus volt, akkor annak nem volt egy ilyen pejoratív mellékzöngése. A farizeus az egy minden bedobva a törvényt megtartotta, a mai talán kicsit újpesti kifejezéssel, és valóban megbecsült társadalmi réteg volt, mert nagy áldozatokat hoztak, hogy például hétfőn, szerdán csak vizet ittak, tizedüket nagyon komolyan vették, és így tovább. Tehát ő volt a jó ember. Ugye a jó emberről azt mondja Jézus, most nagyon egyszerűen fogalmazok, hogy az a rossz ember, a vámszedő, aki előírta a törvény, hogy amögött, mögötte minden tisztes zsidónak az utcán ki kellett köpni, tudnék a római megszálló hatalomnak szedte be a vámot a hívő zsidóktól, mert az volt a rossz ember, a megvetett ember. Hát nem különös ez az ellentmondásnak tűnő, ez a paradox Jézusi ítélet, hogy a jó emberre mondja, hogy rossz ember, most így egyszerűen mondom, a rossz emberről mondja, hogy jó ember, hát miért? Mert a jó ember, idézőjelben mondom, ez a farizeusnak rossz volt a mértéke, a rossz embernek, a vámszedőnek meg jó volt a mértéke. Miért volt a jó embernek rossz a mértéke? Mert Isten előtt önmagát a másik emberhez mérte. Külön vagyok, mint a többi ember, hát még ennél a vámszedőnél én mennyivel külön vagyok. Testvérek, gondoljuk meg, olyan könnyen nálunk alacsonyabb, vagy ilyen, olyan, vagy kevésbé iskolázott, vagy valamiért olyan valakit találni, akihez hozzámérjük magunkat, és utána megveregetjük a vállunkat, hogy na hát azért ennél, hát mi ugye. Hát rossz a mérték, azt mondja Jézus. A másik pedig, ez a úgynevezett rossz ember, összetör ott áll Isten előtt, és nem méri magát senkihez, csak magát az Istenhez méri, és akkor nem tud más kiszakadni belőle, hanem csak az, hogy Kyrie eleison, én Uram Isten, irgalmazz és könyörülj rajtam bűnösnek, mert aki Isten előtt, az élő Isten előtt, vagy a kereszt alatt megáll, ott nem lehet mást mondani. Ilyen különös és ilyen igaz a jézusi ítélet, hogy nem mindig a jó ember tud jól mérni, és lehet, hogy a rossz ember összetörve Isten előtt jól méri meg magát. Na most ebben a történetben, amit így röviden mégis azért elmondtam, hogy jól értsük, hangzik el a farizeus szájából, felsorolja az ő jó tetteit, amiért ő különbnek, jobbnak érzi magát a többinél, hogy én, Uram, tizeted adok mindenből, és ez igaz, adta, nem kis dolog. És kétszer nem eszem egy héten, kétszer bőtölök, valóban. Gondolj csak meg, mi ma modern emberek, hogy hétfőn és szerdán csak vizet iszunk. Ők csak vizet ittak. Sós vizet. És milyen különös, hogy Jézus ezt a igaznak mondott, és igazán be is tartott, valamit nem akceptál. Ezt elhárítja. Miért? Azért, testvérek, és most egy-két dolgot a böjtről, mégis, ha már böjtül vacsora van, engedtessék meg, hogy elmondják, mivel akkor is a 43 év alatt egy-két gondolatot már ismertek tőlem, hát sok újat nem lehet a böjtről mondani. Ez a fajta böjt, amit itt ez a zsidó böjtől, ez tulajdonképpen cserekereskedelem. Később átment az ősegyházba, amelyiknek az örököse lett a Római Katolikus Egyház, ahol a böjt és a jó cselekedetek érdemszerző cselekedetté lettek, és úgy gondolták, volt egy is ilyen dogma, ami így kezdődött, do ut des, én adok, hogy az Isten is adjon. Tehát ez egy ilyen különös üzletkötés volt, felajánlok két napot böjtölni valakért, vagy felajánlok ezt meg azt, és akkor majd az Isten valami különös módon azt nekem visszafizeti, vagy megfizeti, van valami mennyei mérlegkészítő az égben, aki kipipálja, hogy Nagy Péter hétfőn és szerdán felajánlotta a böjtjét. No, ez volt az, amire a reformáció, Kálvinék és Lutherék azt mondották, hogy tulajdonképpen Istennel ilyen üzletet kötni nem lehet. Ingyen és kegyelemből van, amit mi kapunk, azt ilyen így nem lehet ilyen üzletet kötni Istennel. Ez egy régi zsidó szokás, ami átment az egyházba. Különös módon ma már, vagy nem is olyan különös módon a Római Katolikus Egyház is a hivatalos pénteki böjtöt tulajdonképpen kicsit feloldotta és helyette nagyon bölcsön azt mondta, hogy tégy valakivel jót, és akkor az szinte többet ér, mint hogyha ezt vagy azt nem eszel. A másik pedig, ami mondjuk ennél jóval magasabb szintű böjtölés, hogy valaki valamiért böjtöl, és aminek szociális háttere van. Éppen a napokban kaptam egy lelkész társamtól Tolnából egy levelet, amely hosszú levél, de hát 10-15 sort írok, olvasok el belőle. Kedves kortársam, lelkész társam, azt írja, hetek, hónapok óta rágódom a Jánosi igén, akinek van miből élnie a világon, és elnézi, hogy az ő atyafia szükségben van, miképpen marad meg abban az atya szeretete. Ez az ige akkor ütött szíven, amikor újra és újra olvastam a Száhel övezet éhhalára ítélt millióinak gyötrelmét, ma aztán a napi ige végképp eldöntötte bennem, hogy nekem is tennem kellene valamit. Úgy érzem, hogy ez az ige nem kerülhető ki, nem ad felmentést. Én vagyok a gazdag, aki naponta jól lakik, s közben, amíg eszem, 100 és 1000 ember hal éhen. Talán nem hat közhelynek, hogy azt írom, hogy a lázárok ma a mi ajtónk elé vannak vetve, mert a világ roppantul összeszűkült. Tenni kellene valamit értük, hogy az ítéletkor fejünkre ne olvassa mesterünk, éheztem, nem adtatok ennem. Arra gondoltam, hogy egyházunk szélesítse ki, tegye tartalmasabbá, közvetlenebbé az Afrika napot, egy szóval hozza test közelbe. Lelkész koromból, ma már ő is nyugdíjas, tudom, hogy milyen könnyen elintéztük 300-400 forint persejpénzzel az Afrika ügyet, ez bizony morzsának is kevés. Itt tovább írja, hogy az ő gondolatait, hogy mit lehetne tenni, és mit gondolok erről, és majd válaszolja. Hát én most egy kicsit szorongva, de a válaszomat így nyíltan a gyülekezetnek elmondom. Abban a különös helyzetben vagyok, hogy gyakran külföldi feleségű ember lévén olvashatok nagy nyugati folyóiratokat, meg szaklapokat, és éppen az egyik vőm a nyugat-német hivatalos, mondjuk elmaradt országok megsegítő nagy mozgalmának egyik vezető embere, akik lányommal együtt már hosszú éveket töltöttek Afganisztánba, Indiába, Nepálba, még legénykorába, Etiópiába, lelkész és szociológus, és egy modern missziót végeznek. És őt kérdeztem meg egyszer, meg ezeket a lapokat ismerve, hogy hát édesfiam, hogy is van ez a dolog, aki helyszínen jársz és nézed a dolgokat, és elmondotta, hogy hát egy kicsit baj van, mert rosszul sült el a mi jó indulatú segítségünk. A nyugati nagyországok milliárdokat küldtek, és abból ezek a kis afrikai és egyéb országok fegyvert vettek. És lőtte egyik törzs a másikat. Azután óriási 1000 és 10000 tonna élelmet küldtünk, és abból az Idi Aminok és egyéb kis törzsfő királyok aranytrónust csináltattak, fekete piacot, és eladták a maguk törzsének. Sőt, elmondta egyszer a vőm, hogy ő látott, amik Indiában sok millió tonna, vagy nem tudom, 100000 tonna élelmet kirakva, és akkor nagy utat tettek meg, és mikor jöttek vissza, az még mindig ott volt, de már a patkányok rágták, és eső verte, és a monszun, mert nem volt, aki megszervezze, hogy szétossza. Ez a való helyzet, testvérek. Furcsa dolog, mindenki ismer valakit, vagy valamit, akin egyszer nem lehet segíteni. Szomorú ezt kimondani, és akkor kérdeztem a vőmet, akik most is indulnak éppen a napokba, 3 évre, ez egyik arab országba, hogy hát akkor mégis mit tudtok csinálni? És azt mondta, hogy apa, van egy új elgondolása most nyugatnak, hogy nem halat adunk, mert abból vagy fegyver lesz, vagy semmi se lesz, hanem megtanítjuk az embereket ott, ahol megyünk, halászni. Tehát ő 200-300 ember, szakembernek lesz a vezetője egy bizonyos országban, és volt eddig is, az a 200-300 szakember kiképez 5-6, meg 7000 embert, orvosnak, asztalosnak, és mindennek, akinek lehet, mindenféle szakember. Ezt a 200-300 embert az egyik nagy nyugati állam fizeti az összes költségével, hogy ott azokat a népeket megtanítsa szántani, vetni, gyógyítani, sebeket kötözni. Azután ezeket kicserélik, tehát nem halat adnak, hanem halászni tanítanak, mert azt mondja, apa, ebből nem lehet kézigránátot venni. Esetleg ebből jobb lesz a termés, és talán 5-6 év múlva majd megmutatkozik az eredmény. Ez azért mondtam el, mert mi innen csak úgy azt hiszük, hogy majd most összegyűjtünk, és 400 forint helyett majd 1000 forintot adunk fel postán, hát elmondtam, hogy esetleg mi lehet belőle. Ez nem azt jelenti, hogy ne adjunk, vagy ne küldjünk, csak hát ha már én ezt tudom, miért ne mondjam el? Ha első kézből tudom. Hogy itt valami másért kell nekünk nagyon könyörülni. Hogy azok, akik vállalják, nem kis dolog, 3 évre egy elmaradt országba az életet. Hogy ott csinálják azt, amit csinálnak, hogy foglalkozzanak emberekkel, és azokat kiképezzék, hogy ott olyan körülmények között szakemberek lehessen, hogy azok bírják egészséggel, mert mindenféle betegséget lehet kapni, erővel, türelemmel, hogy megtanuljanak például arabul, vagy afgánul, vagy közben, mert nem tudnak másképp beszélni. Testvérek, ez egy csodálatos újfajta misszió. Hordozzuk ezt a fajta missziót mi imádságba, és álljunk emögé, és gondoljunk el.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Igéző. Vallomások Isten szaváról.